Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Rendkívüli év lesz a 2024-es az Európai Unióban. Júniusban európai parlamenti választások lesznek, júliustól újra alakul az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság. Eközben az öreg kontinens színpadán is cserélődni fognak a szereplők és a díszletek. Sok kérdést felvet Európa pozíciója a többpólusú világban. Érdemes végig gondolnunk nagyon-nagyon sok kérdést, köztük azt, hogy mire számíthatunk az előttünk álló fél évben, illetve minek lehetünk, kell a részesei legyünk júniusban a szavazataink révén, már csak azért is, hogy ne kelljen azt mondjuk 5 év múlva, amit a magyar miniszterelnök mondott. Orbán Viktor szerint ugyanis a 2023-as évben az volt a legjobb, hogy véget ért. Tehát ne azt mondjuk 2029-ben, hogy az a legjobb, hogy véget ért. Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, és boldog új évet kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
Ráfordult a kampányidőszakra az Európai Parlament, vagy vannak még érdemi kérdések a napirenden? Mert ha jól számolom, az uniós intézményeknek április végéig van mandátumunk arra, hogy meghatározó ügyekben döntést hozzanak.
Gyakorlatilag ráfordultunk a kampányra már a múlt év végétől, viszont van néhány olyan téma, amelyek mindenképpen a törvényhozási ciklushoz tartoznak. Olyan jogszabályok, amelyeknek az előkészítése több hónapja zajlik, és tulajdonképpen a döntés a következő hónapokban várható. Igyekszik az Európai Parlament, illetve az Európai Tanács és a Bizottság még az utolsó 100 méteren véglegesíteni olyan jogszabályokat, amelyek napirenden voltak, és gyakorlatilag szűkülni is fog a cső, hiszen nagyon-nagyon sok téma lesz még a napirenden végleges döntésre. Ezek között vannak olyanok, amelyek környezetvédelemmel kapcsolatosak, az Európai Unió gazdaságpolitikáival kapcsolatosak, költségvetéssel, és így tovább, és ezekben még mielőtt hivatalos választási kampány elkezdődne, ezekkel foglalkozni kell, de közben a kampány az megy, ezt láthatjuk mindenütt.
Ha már itt a környezetvédelmi kérdést említi, nem sokkal azután, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen bemutatta az európai zöld megállapodást, ebben ugye azt ígérte, hogy ez visszafordíthatatlanul átalakítja az Európai Unió gazdaságát és a fogyasztási szokásait, és 2050-re károsanyagmentes lesz az Európai Unió. 2019-ben mondta azt Ursula von der Leyen, hogy ez Európának a nagy pillanata. Eközben több javaslatot is elfogadott az Európai Parlament, tehát jó úton haladunk afelé, hogy az európai zöld megállapodás az kiteljesedhessen, és azért nagyon fontos erről beszélni véleményem szerint, mert a geopolitikai kontextus mellett a legesleg nagyobb kérdés, ami kellene, hogy foglalkoztassa a társadalmunkat, az a klímaválság.
Ma éppen két hírt olvastam. Az egyik arról szólt, hogy megállapodást kötött az Európai Parlament és a Tanács arról, hogy 2040-re meg kellene szüntetni az egyéni hőközpontokat a lakásokban. Hát ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem tartunk ott még az előkészületek szintjén sem, hogy valóban 2040 azért most messzinek tűnik, de ha belegondolunk, az egy 15 éves távlat, ami nem hosszú. Nem látom azt Romániában, hogy az egyéni hőközpontokat le lehet szerelni. Az egy dolog, de mit tenni a helyébe, sikerül-e kialakítani azokat a mini hőközpontokat a tömbházak mellett, és így tovább. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és mindig ki lehet tűzni határidőket, annál is inkább, hogy 2040-re valószínűleg nem mi leszünk, nem a mostani döntéshozók kell majd a megfelelésről beszámoljanak, hanem mások. Így akkor be van lőve egy távlati időpont, de a realitás azt mutatja, hogy ez már most látható, hogy nem fogják tudni tartani. A másik hír pedig Németországból, ahol a gazdák az utcán vannak több napja. hiszen elfogadhatatlannak tartják azokat a megszorításokat, amelyek részben a klímaváltozás elleni fellépés része, másrészt viszont az egész mezőgazdasági politika átalakításához kapcsolódik. Ez pedig azt jelenti, hogy az európai élelmiszerellátás kerül veszélyben, ha maguk a német gazdák is elégedetlenek, és azért máshonnan is halljuk ezeket a híreket. Tehát a kérdés az, hogy a fesztivizmus és a nagy bejelentések mögött tényleg ott van egy gyökeres átalakulás, és minden átalakulás pénzbe kerül. Hol van az a pénz, amelyből meg lehet valósítani az Európai Uniónak a környezetvédelmi intézkedéseit, illetve nem lehetünk függetlenek attól, ami máshogy történik a világban, az Egyesült Államokban, Kínában, vagy éppen Indiában, amely mostanra a legnagyobb lakosságszámú ország, közel 1,5 milliárd ember, esetükben nem lehet olyan környezetvédelmi intézkedésekről beszélni, amelyek valóban az éghajlat, a klímaváltozás tekintetében gyors változást hozna a bolygó számára. Önmagában az Európai Unió 450 millió ember, és egy nagyon kis része a világnak földrajzi értelemben nem fogja tudni megváltoztatni a világot, viszont nagyon nehéz helyzetben hozhatja a saját gazdaságát és a saját mezőgazdaságát, amennyiben nem észszerűek azok az intézkedések, amelyek születnek.
Igen, de ugyanakkor ezzel nem állíthatjuk azt, hogy nincs szükség arra, amiről az európai zöld megállapodás szól, tehát nincs szükség a károsanyagmentes Európai Unióra. Nem csak Európai Unióra, hanem más országra.
Azt mondom, hogy a kiinduló pont teljesen korrekt az, hogy intézkedésekre van szükség, hogy valóban tenni kell, csak a kérdés az, hogy amikor az átalakulásokra kerül a sor, akkor azok milyen mélységűek, valóban járnak-e azzal a következménnyel, amellyel számolnak, hogyha Németországban például vezárták az atomerőműveket, és azóta áttértek a széntüzelésű erőművekre, tehát sokkal környezetszennyezőbb ma az a Németország, amelyben már nincsenek atomerőművek, mint amikor működtek a nukleáris reaktorok, akkor én nem látom, hogy hol született megoldás. Igen, közben a megújuló energiaforrásokból egyre több energiát sikerül nyerni, viszont azok nem időben, nem pontosan követhetőek, hiszen vagy szél, vagy fúj a szél, vagy éppen nem, vagy süt a nap, vagy nem süt, tehát nem fogja tudni 100%-ban kiváltani a hagyományos energiát. Az atomenergiára, a gáztüzelésre és részben a foszilis energiákra továbbra is szükség lesz Európában, nem lehet teljes mértékben kizárni, és ugyanez érvényes a károsanyag kibocsátásra is, vagy akár az autózásra. Az autózás nem válhat luxussá, ha arra gondolunk, hogy az elektromos autók mindenki számára drágábbak, de ugyanakkor az infrastruktúra sem áll készen arra, hogy mindenütt töltőállomásokra kapcsolják az emberek az autóikat, akkor nem hiszem, hogy jó megoldás született. Ha a polgárokat ilyen választás elé állítjuk egyfelől, hogy akkor az autó luxuscikk lesz, akkor kérdés az, hogy a globális kereskedelem nem a luxus. A globális kereskedelem a hajókon történik, amelyek rendkívül szennyezőek. Kínából, más távol-keleti országokból szállítanak nagyon sok árut Európába, vagy az Egyesült Államokba, ezek rendkívül szennyező folyamatok. Akkor a kereskedelmet is korlátozni kell, vagy leállítani, ahhoz, hogy valóban a károsanyag kibocsátás csökkenjen. Tehát én azt gondolom, hogy az ideológián túl, ami nagyon fontos felismerni azt, hogy védeni kell a bolygónkat, és ehhez nyilván az emberi tevékenység, a társadalmi létünk az, amely szennyező, ez hogyan alakítható át? Az egész társadalmunk hogyan alakítható át? A bolygó egyre több ember él a Földön, és egyre nagyobb lesz a szennyezés. Világos, hogy nem fordított arányos lesz a bolygó szennyezése. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, nem lehet fekete vagy fehéren látni. Viszont mi mindig az azonnali következményeket, a középtávú következményeket látjuk, hogy hogyan befolyásolja ez a mindennapi életet, gazdasági értelemben, az inflációt, az energiafüggőséget, és ezekre kell most jó döntéseket hozni. Az, hogy kitűzzük a határidőket, azzal még nem oldottuk meg a problémát.
Korrektséget említett ön az imént, és most témát váltunk. A klímaváltozás az klímaváltozás számára nincsenek határok, a légszennyezés, a hőmérséklet emelkedés az átmegy az ország határon, tehát nem az van, hogy megmarad csak Indiában vagy Kínában. Tehát határok, Schengen, arra volt büszke a román politikum tavaly december végén, hogy légi úton csatlakozhat Románia a schengeni övezethez. Ez még távol áll attól a schengeni álomtól, amihez, vagy aminek a beteljesülését immár tizen akárhány éve várjuk. Gyakorlatilag mit jelent az ér Schengen?
Hát egy fél megoldást, vagy még annyit sem egész pontosan, hiszen azt fogja jelenteni, hogy a folyami utazásban, tehát ez a hajózás esetében is érvényes, de nyilván legfőképpen a légiközlekedésben vagyunk érdekeltek, ott nem lesz határellenőrzés. Tehát ahogy eddig történt a reptereken, hogy a biztonsági ellenőrzés után oda kellett lépni az útlevélkezelőhöz, aki megnézte az útlevelet és visszaadta, ezen túl nem kell az útlevelet megmutatni, de a beszállásnál úgyis szükség lesz egy személyigazolvány felmutatására. Viszont a nagy nyugat-európai reptereken, ahogy eddig a terminálok között sokszor 15-20 percet kellett menni egyik feléből az épületnek a másikba, most már nem kell, hiszen a Romániába tartó járatok is a Schengen terminálról indulnak, tehát az Európán belüli közlekedést ez mondjuk megkönnyíti, de azért mondom azt, hogy még csak félig sem oldotta meg a problémákat, mert az emberek többsége nyilván közúton utazik autóval, utazik a fuvarozás tekintetében, az égvilágon semmi változás nem történt, továbbra is ott állnak a kilométeres sorok a határátkelőknél, a szennyezés, ugye az imént beszéltünk róla, amikor összegezzük, hogy akkor mi a káros anyagkibocsátás, akkor például egy ilyen nem teljes Schengen csatlakozás is hozzájárul. Illetve én jogi értelemben vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy hogy fog kinézni a március 1-től várható Schengen határellenőrzés megszüntetése a légi meg a folyami utazásban, hogy ez Schengen csatlakozást jelente, vagy sem. Az osztrákok azt mondják, hogy ez még nem. A Schengen csatlakozás, az Európai Tanács, meg az Európai Bizottság azt mondja, hogy akkor már belépett Románia és Bulgária a Schengen övezetbe.
Ilyen volt fontos, még egyébként más országnak, hogy úgy csatlakozott,
mint Románia? Nem volt, és ez azért fontos, hogy akkor mikor lesz teljes a csatlakozás. Tehát, hogy ha már csatlakozott március 1-től Románia, és ez részlegesen alkalmazásra is kerül, akkor utána könnyű a következő lépés kiterjeszteni a közutakra, hogyha ez jogi értelemben még nem csatlakozás a Schengen övezethez, akkor továbbra is egy nagy lépésre van még szükség, hogy a tagállamok egyhangúan döntsenek. Tehát ez egy ilyen felemás más megoldás, és ilyen jogi virágnyelvet fognak találni ennek a leírására, de azt gondolom, hogy a közúti ellenőrzés az idén már nem fog megszűnni, mert nem lesz, amikor az imént érintettük azt, hogy az uniós intézmények átalakulnak, vezetőváltás lesz, tehát legalább 2025 elején kerül elő ismét ez a téma, és addig nyugtázzuk, hogy jó, tényleg reptéren valamennyivel kevesebb a bürokrácia, könnyebben lehet utazni.
A román politikum részéről amolyan sikerkommunikációt látunk a Schengen kérdés kapcsán. Ez siker vagy kudarc ön szerint?
Hát mondjam, ez egy kényszeredett öröm, hiszen azt láthattuk, hogy nagyon negatív folyamatok indultak el Romániában, miután Ausztria élt a vétóval, hiszen a szélsőségesek az aurmarmájára hajtotta a vizet, mikor azt mondták, hogy akkor az Európai Unió hogy bánik Romániával, és teljesen igaz az, hogy abszolút méltánytalan, jogilag nem volt tartható az az álláspont, és Romániának nem maradt más, csak egy enyhe védekező álláspontja, és hát ebből akkor legalább elérni azt, hogy a légi és a folyami közlekedésben megszűnik a határellenőrzés, ez egy fél siker, vagy valamennyi siker, és akkor ezt igyekeznek kihasználni, nagyítani, hogyha úgy tetszik, de még nem jelenti a teljes megoldást. A teljes megoldás, a normalitás az lett volna, hogyha még 2022. decemberében a teljes pozitív döntés a Schengen övezethez való csatlakozás megtörtént volna. A többi az most kozmetikázás, de látva a politikai trendeket Romániában, ne csodálkozzunk azon, hogy minden apró sikert nagy eredményként próbál eladni a román politika.
Vince Laurent európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Az elkövetkezendő fél évről beszélgetünk, arról, hogy milyen lesz, vagy milyen lehet az új Európa, mármint a 2024-es európai parlamenti választások utáni Európa, Európai Parlament, Európai Bizottság, illetve arról, hogy mi van még napirenden, mi lehet még napirenden az európai uniós választásokig. Ugye a Schengen kérdés kapcsán Bécs a migrációra mutogatott, és a migráció éveken át hát igencsak kényes kérdés volt az Európai Unió törvényhozásában. A menekült kérdés kezelésére szolgáló összehangolt rendszer kialakítására tett hát nagyon sok kísérlet szinte azonnal kudarcba fulladt. A tagállamok álláspontja ebben a kérdésben nagyon sokszor túl távol állt egymástól ahhoz, hogy érdemi tárgyalásokat kezdhessenek. Tavaly júniusban történt az első jelentős áttörés, amikor a tagállamoknak a belügyminiszterei előzetesen megállapodtak egy rendszerről, a kötelező szolidaritás rendszeréről. Az európai parlamenti választások idejére meg lehet az első közös migrációkezelési rendszer?
Az Európai Parlament tulajdonképpen a mandátuma kezdete óta dolgozik a migrációs paktum elfogadásán. Ugye most van egy olyan verzió, amely a parlamenti, a másik, amely a tanácsnál van, és erről zajlanak az egyeztetések. Az az igazság, hogy nem lesz egy jó megoldás, hiszen nem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek az illegális migrációt jelentősen csökkentenék. Megállítani sosem lehet, de jelentősen csökkenteni igen. És itt a szemléletbeli különbséget látjuk a tagállamok között. Vannak olyan országok, amelyek elnézőbbek mindenféle bevándorlással, az illegális migrációval kapcsolatban is, mások pedig szigorúbbak. És egyelőre azok, akik szigorúbbak lennének, kevesebben vannak. Itt olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek a józan észnek megfelelőek, tehát hogy aki menedékkérő és az Európai Unióba szeretne bejönni, az egy határátkelőn tegye ezt meg. Miért kell a zöld határon vagy a kerítéseken átmászva menedékjogot kérni az Európai Unióban? Ez egy legnyilvánvalóbb felvetés, de erre is azt mondják, hogy hát mindenki ott jöjjön át, ahol tud. Holott azért vannak a határátkelő helyek, hogy ott tegyék ezt meg. Benyújtják a menedékkérők végül az igénylésüket, azt minél hamarabb ott helyben bírálják el, és az illető kapjon választ arra, hogy jogosult a menedékre az Európai Unióban, mert háborús övezetből jön, mert közvetlenül fenyegetett az élete, vagy nem. Hogyha nem, akkor mehet visszafele. Elfogadhatatlan az, hogy ezek az emberek már bejönnek az Európai Unióban, és amíg elbírálják a kérelmüket, ami akár több év is lehet, addig itt vannak az Európai Unióban, és egyik országból a másikba utazhatnak. A harmadik dolog pedig az, hogy nem fogadható el az, hogy vannak civil szervezetek, amelyek abból csináltak bizniszt, hogy a földközi tengeren vagy más bevándorlási útvonalakon gyakorlatilag segítik azt, hogy a harmadik országokból származó emberek beutazzanak az Európai Unióba. Ők gazdasági megélhetésükért akarnak a legtöbben az Európai Unióba jönni, tehát nem menedék kérők, mégis nagyon sokan őket segítik. A negyedik kérdés pedig a visszatoloncolás, tehát azok, akik most az Európai Unióban vannak, és nem jogosultak menedékre, őket vissza kell küldeni oda, honnan jöttek, vagy mindenképpen az Európai Unión kívülre. Na, ezek az eljárások nagyon nehézkesek, nagyon hosszú időt vesznek igénybe, közben az illetők eltűnnek, tehát a mostani migrációs paktum javaslat sem tartalmaz jó megoldásokat ezekre a nagyon egyszerű és nagyon észszerű kérdésekre. Erre pedig azt mondom, hogy akkor nincs jó megoldás egyelőre. Az Európai Unió nem teljesítette ezt a vállalását, hogy megoldja a kérdést. Aztán az országokon belüli szolidaritás, meg újraosztás, ez már a meglévő problémának a tovább osztása egymás között, hiszen az alapvető kérdésekben nem sikerül megoldást találni, nem sikerül elkerülni azt, hogy a bevándorlók bekerüljenek az Európai Unióba.
Az ukrajnai orosz invázió számos kulcsfontosságú kérdésben késztette arra a brüsszeli döntéshozókat, hogy átgondolják az uniós politikának a legtöbb elemét, itt az energiai kérdésektől kezdve egészen a védelmi kiadásokig. Milyen lesz Európának, az Európai Uniónak a pozíciója a többpólusú világban?
Nem csak az ukrajnai háborútól függ ez a kérdés, viszont azokban a témákban, amelyeket említett, mindenképpen fontos az, hogy az Európai Unió tényleg keresi a közös nevezőt, és talán a közös európai védelmi politika az, amelyben most egy kedvezőbb időt élünk, mint ezelőtt néhány évvel, 4-5 évvel a mandátum kezdetén, mert most mindenki belátja azt, hogy, vagy a többség belátja azt, hogy szükség volna közös európai védelemre, közös katonai kiadásokra, közbeszerzésre, akár csapatok kiállítására is, és így tovább. Az energetikai kérdéskör az már inkább kapcsolódik a beszélgetésünk első részéhez, ami a klímavédelmi intézkedéseket jelenti, hiszen valóban felgyorsította a folyamatot az ukrajnai háború, leválni az orosz nyersanyag hordozóktól, de ez is csak Európa szempontjából hozott átalakulás, mert az orosz nyersanyagokat továbbra is értékesítik, csak éppen Kínában, Indiában, Ázsia, Közép-Ázsiában, tehát Oroszország annyit nem veszített ezzel, mint amennyire az Európai Unió nagyon nehéz helyzetbe került rövid idő alatt átalakítani az energetikai piacát. Azt látjuk, hogy felgyorsultak a beruházások, a folyékony gáz, a különböző más jellegű beruházások, a zöld és kék energia beruházások tényleg látványosak. Kérdés az, hogy ezek hosszú távon tudnak-e megoldást jelenteni, de ezek annyira nem befolyásolják az Európai Unió helyét a világban, hiszen az Európai Unió nettó vásárló lesz a világban továbbra is, ami a nyersanyagokat illeti, nem kibocsátó. Viszont az Európai Unióra figyelnek mindenütt a világban továbbra is. Talán nem akkora az értéke mára az Európai Uniónak, Európának általában, mint ahogy évtizedekkel ezelőtt volt. Olyan feltörekvő gazdaságok vannak, az említett India, vagy Kína, vagy az arab félsziget, Brazília, néhány afrikai ország, például Dél-Afrika, amelyek jelentősen átszabják a világ gazdaságát. Európa folyamatosan csúszik vissza a gazdasági jelentőség tekintetében. 2030-ra már esetleg Németország lesz még benne az első 10 legerősebb gazdaság között, míg 15 évvel ezelőtt még 3-4 ország is ott volt. De Korea, Japán és más országok mellett az Európai Unió jelentősége folyamatosan csökken, ezért minimális követelmény az, hogy együtt lépjen fel az Európai Unió. Hogyha külön próbálnak meg a tagállamok eredményesek lenni, gazdasági értelemben törpének számítanak, és nem fognak tudni meghatározni folyamatokat a világban, már pedig ez azt jelenti, hogy az egész Európai Unió jelentősége csökkenhet, ha nem vagyunk képesek közösen erőt felmutatni.
Az erőfelmutatásról fog szólni június is, júniusban európai parlamenti választások lesznek, júliustól pedig újjá alakul az Európai Parlament és az Európai Bizottság. Mi az idei választásoknak a kulcskérdése? Most bárhogy nézem, én azt látom, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy teret nyerje az Európai Unióban a feltörekvő szélsőjobb. Nyilván attól nem kell tartanunk, hogy szélsőjobbos hatalomátvétel következne be, de hát az látszik, hogy egyre több az ilyen párt, és hát hogy mondjam, ráadásul még egyre agyafurtabbak is.
Én nem tudom külön választani az európai témákat a belpolitikai kihívásoktól, és ez nem csupán Romániára érvényes, hanem valamennyi tagállamra. Tehát egyik országban sincsen szintiszta európai parlamenti választási kampány, mindenütt a belpolitika összefüggésében tekintenek a választásokra, és Romániában különösképpen jelentős az, hogy az európai parlamenti választásokkal kezdődik egy összesen 5 választásból álló ciklus, és év végére fogunk tudni meghúzni egy vonalat, és azt mondani, hogy nem, akkor most itt vagyunk. Nem csak Románia, hanem Európa általában decemberig fogjuk látni azt, hogy milyen intézmények állnak fel, mik a prioritások, melyek az erőviszonyok. Hogyha az európai parlamenti választások előrejelzésére tekintek, akkor várható valóban a szélsőjobboldali pártok megerősödése, de egyébként a szélső balon is fognak bejönni új képviselők, többen, mint eddig például Franciaországból. Csökkenni fognak a fősodorhoz tartozó pártoknak a mandátumai, így az Európai Néppártnak is, a szocialistáknak is, a liberálisoknak is. Ez pedig kiegyensúlyozottabbá teszi majd az Európai Parlamentet, másfajta megállapodásokat fog követelni, hogy többség jöhessen létre. És a többség kialakítása általában alkalmi az Európai Parlamentben, de mi korábban működött egy középen lévő többség, az Európai Néppárt és a szocialisták, később a liberálisokkal kiegészülve tulajdonképpen többséget jelentettek a parlamentben, mostanra ez már nem egyértelmű. A zöld pártok például veszíteni fognak, az pedig a baloldalon jelent további veszteséget, tehát valószínűleg, hogy az Európai Néppárt arra a kérdésre kell választ adjon, hogy inkább a középballal működik együtt, vagy a jobb oldalon próbál meg egy olyan közös politika kialakításában részt venni, amely átalakítja az Európai Unió prioritásait és magasabb témákat. Eddig ebben a ciklusban egyértelmű volt, hogy a javaslatok mind a bal oldalról érkeztek, főleg zöld irányból érkeztek, és ezekre a jobb oldal vagy a középjobb, a néppárt is mindig csak reagáltak, utólag próbálták javítani, alakítani az onnan érkező, sokszor elszállt vagy szélsőséges javaslatokat.
Itt már a szélsőséges pártokról beszéltünk. Azt láttuk, hogy idáig, hogy mondjam, saját korlátaikba ütköztek, mivel nem kooperáltak egymással, de most úgy tűnik, hogy ez változni fog, és talán valamikor tavaly szeptember közepén jelentette be az olasz Matteo Salvini és a francia Marine Le Pen, hogy megerősítik radikális jobboldali szövetségüket, és az Európai Uniós választásoknak együtt fognak belevágni, és hát azt mondják, ugye emlékszem, hogy a migrációs alámerülés ellen állnak ki, és a nép és az identitás fontosságát hangsúlyozták a jövő Európája szempontjából. Tehát van egyfajta összefogás a szélsőséges pártok között. A már említett Aur is ott volt Olaszországban tavaly decemberben. Tehát ebben van veszély.
Közben pedig a másik jobboldali alakulatban, a konzervatív alakulatban is mindenféle mozgások vannak. A Meloni, a lengyel volt kormánypárt, a PISZ, illetve a Fidesz jelenléte, szerepe. Tehát ez egy teljes átalakulásban lévő politikai spektrum, amelyben Nincsen egy olyan ideológia, amely abszolút meghatározná és összekötni ezeket az alakulatokat. A baloldalon sokkal könnyebb egy ideológiai hívószót megtalálni, mint a jobb oldalon. Több választja sokszor ezeket a pártokat, mint amennyi összeköti a jobb oldalon. Viszont az a téma, amelyben megtalálhatják a közös hangot, az akár nagyon leszűkíthető, a bevándorlás kérdésköre bizonyosan ide tartozik, a gazdasági együttműködésnek a fokozása, de leválasztva arról mindenféle ideológiai elemet, amely tulajdonképpen az Európai Unió létrejöttének az alapja, ugye a gazdasági együttműködés. Tehát, hogyha ezekben a témákban fognak ők egy közös platformot alakítani, akkor abban lesz kohézió. Hogyha reagáló típusú politikát követnek, amiről beszéltem, hogy a javaslatok máshogy születnek meg, arra meg reagálni kell, abban nem fognak tudni egy erős közös véleményt kialakítani. Tehát nagyon nehéz és nagyon összetett lesz a munka az Európai Parlamentben a következő választás után, de az biztos, hogy nem lesz már olyan, mint a korábbi négy esztendő volt.
Hozzávetőleg 400 millió szavazópolgárról beszélünk, akiknek a felmérések szerint legalábbis a többsége minden eddiginél fontosabbnak tartja az összefogást, de hogy azt is látjuk, hogy erősödnek az euroszkeptikus pártok, amelyek a nemzeti érdekek elsőbbségét hangoztatják, bár nyilván a többség megszerzése még nagyon messzi van számukra. Az euroszkeptikus erőknek a térnyerése az mennyiben jelent veszélyt az idei, a 6 hónap múlva esedékes választásokra?
Ez is egy rendkívül összetett kérdés, hiszen mit nevezünk euroszkepticizmusnak, mit nevezünk Európai Uniós kritikának, mi az, amit egyáltalán az Európai Uniós kérdésekkel kapcsolatban meg lehet fogalmazni kérdésként. Én azt mondom, hogy mindenképpen külön kell választani azokat a pártokat, amelyek demokrácia ellenesek, társadalom ellenesek, fejlődés ellenesek, amilyen Romániában az AUR, tehát annyira szélsőséges, hogy egész csoportokat nem tud elfogadni a társadalomban, ezért magyar ellenesek, meg minden ki ellenesek, és nem lehet őket egy olyan politikai alakulatnak tartani, amely életképes a kormányzás szempontjából, és másként kell azokra a pártokra tekinteni, amelyek kritizálják az Európai Uniót, mert van néhány vagy akár több olyan kérdés, amelyben lehet kritikával illetni az Európai Uniót. Számos rossz döntés született az elmúlt években, amelyet Európai Uniós döntéshozók hoztak, sokan olyanok, akiket meg sem választottak az emberek, például az Európai Bizottság elnöke, meg a biztosai. A Minority Safe Pack elutasítását én nem tudom más regiszterben nézni, mint egy rossz döntés. Ha rossz döntéseket hoznak az emberek, őket le kell váltani. És ez az Európai Bizottság volt, aki egy számunkra nagyon kedvezőtlen, rossz, sőt buta döntést hozott, hiszen meg lehetett volna találni a módját annak, hogy egy kedvező döntést hozzon, amely egy gesztus gyakorol az őshonos kisebbségek fele. De más területen is hozott rossz döntéseket a bizottság, tehát ezt a bizottságot nem lehet támogatni még egy mandátumra. Tehát az európai parlamenti választások arról szól, hogy az Európai Unióban át kell alakítani azt, ami nem működik. Azokat az embereket el kell küldeni, akik nem végezték jól a munkájukat, és most a polgároknak lesz lehetőségük erről döntést hozni. Ők küldik az európai parlamenti képviselőket, akik aztán megválasztják az Európai Bizottságot akkor is, hogyha a tagállamok egyeznek meg egymás között, de végül a parlamentnek kell szavaznia a bizottsági elnök személyéről. Tehát a tétje a választásoknak az, hogy milyen Európát akarunk, milyen döntéshozatalt akarunk, és ebben változásra van szükség. Ezt az RMDSZ is így látja, a romániai magyaroktól érkezett jelzések is mind-mind ezt mutatják, amikor az euroszkepticizmus, vagy az Európa bírálat erősödött a magyar közösségben.
Én azt látom egyébként, hogy a fejekben óriási a zavar, és amikor szídjuk Brüsszelt, akkor akkor úgy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Itt említette ön az Európai Bizottságot. Az emberek többsége számára egyet jelent Brüsszellel az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az Európai Unió Tanács, az Európai Tanács, tehát valahogy nem sikerült ennyi év után sem tisztába tenni az embereket azzal, hogy ki kivel van Brüsszelben. Nyilván itt megvan ebben a sajtónak is a felelőssége, nem mondom, de amikor bíráljuk Brüsszelt, akkor lehet, hogy jobb lenne konkrétan fogalmazni, hogy nem Brüsszelt bíráljuk, hanem az Európai Bizottságnak ezt meg ezt a politikusát, és ezt meg ezt a döntést. Hát.
Igen, napjaink a kommunikációja a leegyszerűsített üzenetekről szól, a szalagcímekről szól, amelyekben nem fér bele kibontani egy-egy gondolatot, és ez persze káros a demokráciára mindenkoron, de hát mióta a világ ez így volt, tehát van egy szűk értelmiségi réteg, amely belát a jelenségek mögé, amely magyarázza a folyamatokat, amely tisztában van a jogi és intézményi keretekkel. A többség viszont a különböző szlogenekre, a hívószavakra fog reagálni, a szalagcímekre figyel. Éppen ezért a választási kampányban a legfontosabb kérdése az a bizalom. Tehát, hogy megbízik-e egy politikusban, egy alakulatban a polgár, ráadja a szavazatot és rábízza a következő időszakra, hogy abban az intézményben, amelyben dolgozik, amelyről ő a polgár nem sok mindent tud, hiszen a mindennapi életéhez nem tartozik hozzá, vagy nem fér bele, hogy elmerüljön az európai intézmények működésébe, még belülről sem könnyű ebben, hogy mondjam, rendet vágni és pontosan átlátni, ezt saját tapasztalatból mondom. Tehát éppen ezért a választási folyamatban rendkívül fontos az, hogy a polgárok megbízzanak egy alakulatban, és a szavazatukkal támogassák. Ezért kéri az RMDSZ az erdélyi magyarok támogatását, hogy utána eszköze legyen a különböző intézményekben képviselni. A hátatfordítás vagy a kimaradás nem a megfelelő kinyilvánítása a kritikának, legalábbis ami az Európai Uniót vagy általában Brüsszelt jelenti, hanem a változtatás szándéka. Nekünk ez az Európai Unió nem jó, ezen változtatni szeretnénk. Nem az unióval van bajunk, hanem azokkal az emberekkel, akik rossz döntést hoznak, azokkal a folyamatokkal nem értünk egyet, amelyek gyengítik az Európai Uniót, amelyben az őshonos kisebbségeknek nem találják meg a helyét. Most hát ezért végül a bizalom után a cselekvésre van szükség, ez pedig én szerintem a polgárok belátják, vagy van ez az időszak, amikor többet beszélünk ezekről a kérdésekről itt a sajtóban is, úgyhogy köszönöm ezt a beszélgetést, amikor kibonthatjuk egy kicsit, és a témák mögé nézhetünk.
Hogy látja, az erdélyi magyarok bele akarnak szólni az Európai Uniós ügyekben? Ott akarnak lenni? Érzik a súlyát a döntéseiknek?
Hát, hogyha leülünk bárkivel beszélgetni Erdélyben, és tudják, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, rögtön van véleményük az Európai Unióról.
És jó vagy rossz ez a vélemény?
Azokról a témákról, melyek elhangzanak. Nagyon sokszor rossz vélemény, hiszen az említett szalagcímek inkább a negatívumokról szólnak. Nem látunk arról szalagcímet, hogy most például Zilahon átadják a felújított főteret, amelyet Európai Uniós alapokból valósítottak meg. Ha nem lennének az Európai Uniós források, hogyha azokat nem sikerült volna úgy irányítani, hogy erdélyi települések is részesüljenek belőle, akkor nem újult volna meg Zila főtere, de valószínűleg kevés szó fog arról esni, hogy ez tényleg uniós megvalósítás, nem csupán a helyi polgármester, meg alpolgármester, aki egyébként RMDSZ-es volt, olyan ügyes, hogy ezt elhozta, hanem ehhez kellett az Európai Uniónak a hozzájárulása. Tehát ezekről a pozitívumokról igen kevesebb szó esik, mert ezeket természetesnek vesszük, holott, hogy a döntések megszülessenek, ahhoz európai parlamenti képviselőkre, lobby munkára volt szükség, hogy megszülessenek a pozitív döntések, hogy beszéljünk a gazdákról. És nagyon sok területen, a fiatalokról, a számukra jelentett Európai Uniós lehetőségekről, amelyek alakulhatnak sokkal kedvezőtlenebbül is, mint ahogy most vannak. Kelemen Hunos szokta ugye azt mondani belpolitikai vonatkozásban is, hogy egyik kezünkkel építkezünk, másik kezünkkel védekezünk. Tehát mi az, amit sikerült elkerülni azzal, van európai parlamenti képviselet az erdélyi magyarságnak. Sosem fogjuk tudni, hogy ezt hogy lehet kvantifikálni. De egészen biztos, hogy a romániai magyarság politikai képviselete úgy teljes, ha van európai parlament jelenléte is, különben az egész rendszer roppan össze, és az erdélyi magyarság képviselete egészében kerül veszélybe.
A fiatalokról mondjuk azt, hogy ők a jövő, és zárjuk ezzel a beszélgetésünket. Érzik a fiatalok azt, belátják a fiatalok azt, hogy az ő beleszólásukra nagy szükség van ahhoz, hogy az az Európai Unió, amelyben élniük kell, az olyan legyen, amilyen szeretnék?
Főleg, hogy azok a döntések, amelyek ma születnek az Európai Unióban, azok az ő életükben kerülnek megvalósításra, a döntések következményeit majd ők viselik el. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok hogyan látják a politikai folyamatokat, a választásokat. Hogyha arra gondolok, hogy az elmúlt 4 évben évente sok 10 000 fiatal Erdélyben is választójogú polgár lett, akkor 4 év alatt nagyon-nagyon sokan vannak. Kérdés, hogy eljut-e hozzájuk az üzenetünk, megvannak-e azok a csatornák, amelyek révén őket meg lehet szólítani, és ők ebből megértik, hogy igen, az ő szava fontos. Sajnos az oktatási rendszerünk nem segít abban, hogy társadalmi tudatosságra nevelje a fiatalokat, és tudassa velük, hogy figyelj, most 18 éves vagy felnőtt, lehetőséged van szavazni. Milyen lehetőségek vannak a választásokon, milyen csapdák vannak a választásokon. Az, ami nagyon jól hangzik, az vajon, hogy fog a gyakorlatban, a döntések szintjén megmutatkozni. Úgyhogy a fiatalok tudatosítása talán az egyik legfontosabb kérdés mindenkor a választási kampányokban. Ezért fontos az ifjúsági szervezetek részvétele a kampányban, a Magyar Ifjúsági Értekezet erdélyi vonatkozásban, a különböző társadalmi szervezetek, akik fiatalokkal foglalkoznak. Én nem értek egyet azzal a szemlélettel, hogy a politika az az iskolán kívül zajlódjon. Közvetlen kampány nyilván ne legyen, de miután a fiatalok a idejük nagy részét az iskolában töltik, ott kellene olyan impulzusokat kapniuk, ami a társadalmi tudatosságra neveli őket, a politikai részvétel fontosságára, és ez sajnos hiányzik. Ez nagyon nehéz utólag néhány hét választási kampány alatt pótolni, főleg, hogy azok a csatornák, amelyek a fiatalokhoz eljutnak, azok szintén nem a részletes információszolgáltatást segítik, a TikTok meg egyéb rövid üzenetek megfogalmazására alkalmas applikáció.
Itt volt egy 40 perces rádiós beszélgetés, nem egy rövid beszélgetés. Ajánljuk ezt az erdélyi fiataloknak is. A tisztánlátás véget. Vince Lorent, európai parlamenti képviselő, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.